A közműszámlákon szereplő alapdíjak megszüntetését vagy jelentős csökkentését javasolja a Fidesz. A cél, hogy minden ember lehetőséget kapjon a munkából való megélhetésre, mondta miniszterelnök. A legcsodálatosabb hely a föld alatt első helyre került a tordai sóbánya egy amerikai üzleti portálon. A híradót látják, jó estét kívánok! A közműszámlákon szereplő alapdíjak jelentős csökkentését vagy teljes megszüntetését javasolja a Fidesz a kormánynak, jelentette be Rogán Antal frakcióvezető, miután összegezték a rezsifórumokon elhangzó véleményeket. Úgy fogalmazott, a fogyasztáson felül vannak olyan tételek a számlákban és a díjakban, amellyel a szolgáltatók újabb bőrt próbálnak lehúzni a magyar családokról. Ezeket pedig meg kell szüntetni. A rezsifórumok tapasztalatait összegezve a Fidesz képviselőcsoportja összesen 3+1 javaslattal fordul a magyar kormányhoz. Ezzel a csomaggal a képviselők szerint egy háztartás évente 100 000 forintot spórolhat.
A számlákban szereplő alapdíj jelentős csökkentését vagy teljes megszüntetését szeretnénk javasolni a kormánynak. Kérjük, hogy ezt alaposan vizsgálják meg. A második kérdés a mérőórákon jelzett fogyasztás és a számlázás szinkronba hozatala azokban az esetekben, ahol ez automatikusan nincsen így. A harmadik, a mérőórák cseréjének költsége ne a fogyasztókat terhelje. Egyértelműen ez volt a rezsifórumok résztvevőinek az egyik legfontosabb felvetése és észrevétele. A 3+1. kérdés pedig a bekötési, bekapcsolási díjak, fejlesztési hozzájárulások felülvizsgálata az építési vállalkozók szövetségeivel való egyeztetés követően.
Akár 13%-kal csökkenthető lesz a villamos energia ára, ha Pakson megvalósul a kapacitás bővítés, mondta Németh Lászlóné. Arról is beszélt, hogy ha megépül a tervezett két erőművi blokk, az a gazdaság élénkítést, a befektetők vonzását is segíti, a magyar vállalkozások számára pedig nagy lehetőség, hogy részt vegyenek a beruházásban. Hozzátette, az új blokkok hosszú távú garanciát jelentenek Magyarországnak az olcsó áramra, amely egyaránt fontos az egyéni fogyasztóknak és az országba befektetni kívánó nagy vállalatoknak is.
Amennyiben az a két új blokk belép, akkor akár egy 13%-os csökkentést is el fogunk tudni érni az energia árában.
A baloldali pártszövetség szerint a paksi atomerőmű beruházás csak néhány száz tartós munkahelyet eredményez, mondta az MSZP-s Szabó Imre. Jávor Benedek, a PM társelnöke hozzátette, hogy szerintük az épületfelújítási programok és a megújuló energiatermelés jóval több munkahelyet teremthetne. Az LMP azt közölte, hogy minden olyan cég adatait ki akarja kérni a Paks 2 atomerőmű fejlesztő és az MVM ZRT-től, amelyek közpénzből vagy uniós forrásokból részesülnek a paksi bővítés keretében. A Fidesz szerint a Gyurcsány koalíció az újabb paksi hazugságok helyett inkább egyre több kérdésre tartozik válaszokkal Paks ügyében is. A kormány célja a jövőben az, hogy minden egyes ember, aki segélyből él, de úgy dönt, hogy a munkát választja, jusson álláshoz, mert vagy gazdaság, vagy az állam, vagy a közmunkarendszerek kínál neki lehetőséget, mondta Orbán Viktor Vásárosnaményban. A miniszterelnök a rendőrség új közigazgatási adatfeldolgozó központjának átadásán hangsúlyozta, ki kell állni a közmunkások méltósága mellett, és meg kell köszönni, hogy betársultak és elfogadták az ajánlatunkat, hogy ezentúl ne segélyből, hanem munkából próbáljanak megélni.
Január óta már 6000 ügyben járt el a Vásárosnaményi Közigazgatási Hatósági Szolgálat. Gyorshajtás, záróvonal átlépés, az objektív felelősség hatája alá eső valamennyi eset ügyintézését végzik a Szabolcs megyei városban. Az 1,8 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően mintegy 300 helyi ember jutott munkához. Közülük 235-en korábban regisztrált munkanélküliek voltak.
A közmunka tehát egy kapu, amin keresztül be lehet lépni a segélyvilágából a munkavilágába, és ezért ezt meg kell becsülnünk.
Vásárosnaményben azt látjuk, hogy a közmunkából többen sikeresen léptek át a közmunka utáni világba, mondta Orbán Viktor a hivatal átadóján. A kormányfő kiemelte, vissza kell utasítani azokat a véleményeket, amelyek le akarják minősíteni a közmunkát és a közmunkásokat is.
Aki a közmunkát leminősíti, tehát aki a munkát leminősíti, az leminősíti azt az embert is, aki azt a munkát végzi. Ezért a közmunkásoknak a méltósága mellett nekünk ki kell állnunk, és inkább meg kell köszönnünk nekik, hogy társak lettek, betársultak, elfogadták az ajánlatunkat, hogy ezen túl ne segélyből, hanem munkából próbálnak megélni.
A 291 meghirdetett álláshelyre 947-en jelentkeztek, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, ez ismét azt bizonyítja, hogy egyre többen akarnak a segély helyett munkából megélni.
Amennyiben megkapjuk a támogatást a választópolgároktól, akkor eljutunk oda, hogy Magyarországon minden egyes ember, aki segélyből él, lehetőséget kap arra, hogyha úgy dönt, hogy inkább munkából akarna megélni, akkor erre lesz lehetősége.
Az országos főkapitány azt mondta, jó részt az objektív felelősség elveinek alkalmazásának köszönhetően az elmúlt években jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma. Pap Károly hozzátette, a szombathelyi központ mellé azért kellett egy új iroda, mert a rendőrség egyre több ellenőrzést végez, és hamarosan a külföldiektől is behajtja a bírságokat.
A forgalom ellenőrző eszközök jövőbeni bővülése várhatóan az objektív felelősség hatájára tartozó közlekedési jogsértések nagyobb arányú feltárása, valamint a határokon átnyúló eljárások lehetősége szükségessé tette a gyorsabb, hatékonyabb eljárás biztosító szervezetfejlesztést.
Mostantól a dunántúli megyékben és a fővárosban elkövetett közúti szabálytalanságok ügyében a szombathelyi, a Dunától keletre fekvő megyékben és Pest megyében pedig a vásárosnaményi hatóság járhat el.
A baloldali pártszövetséghez tartozó Együtt PM szerint a közmunka jelenlegi rendszere nem teszi lehetővé az elsődleges munkaerőpiacra történő belépést. A közmunka szerintük ebben a formában megbélyegző, kizsákmányoló és sérti az emberi jogokat is. Több mint 10 milliárd forintnyi plusz pénzt kapnak az egészségügyi alapellátásban dolgozók. Az összeget a házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a védőnők és az alapellátásban dolgozó fogorvosok finanszírozására és bérére különítette el a kormány. A többletforrást áprilistól kapják meg az érintettek, de van, amire pályázni kell, jelentette be Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter.
És akkor itt érnék el?
Egyik beteg követi a másikat a Nógrád megyei Karantságon. Az itt praktizáló háziorvos azt mondja, szűkös az anyagi keret, hónapról hónapra épp hogy elég.
Minden semmiképpen sem lehet tökéletesen és az elvárt szintnek megfelelően finanszírozni ebből az összegből. Mindig vannak imitamott likak, hézagok, felmerülő újabb és újabb szükségletek, amire mind-mind pénz kellene.
Az ország egyik leghátrányosabb térségében, Rudabányán a fogászaton hasonló problémákkal küzdenek. Itt eszközfejlesztésre lenne a legnagyobb szükség.
Nem tudunk fejleszteni. Itt a rendelőben, ha körbenézünk, például minimális dolgok, ami van ilyen 20 éves, még 30 éves eszközünk, és ebben dolgozunk.
10 milliárd forintot.
10 milliárd forinttal jut több most az alapellátás fejlesztésére, jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Egyebek mellett emelkedik a házi orvosok kártyapénze, és változnak a teljesítmény után kapható támogatások is. Az emelés több 10 000 forinttal növeli egy átlagos praxis bevételét, valamint a védőnök és a szakdolgozók bérét. A hátrányos helyzetű térségek fogorvosai pedig havi 100 000 forinttal kapnak majd többet. A cél az alapellátás minőségének javítása.
Ne kórházba kerüljön, még csak ne is egynapos ellátásba kerüljön a szakellátásba, hanem már meggyógyuljon az alapellátásba. Tehát az alapellátás problémája az, hogyha eszközhiányos, ha forráshiányos, tehát ha pénzügyi hiányok vannak, akkor nem fog tudni más csinálni, mint egyszerűen egy beutalóval azonnal tovább küldi a beteget.
A mintegy 150 tartósan betöltetlen házi orvosi praxis újraindításához pedig összesen 500 000 000 forintnyi letelepedési támogatásra lehet pályázni.
Az Ukrajna hősei címet adományozta posztumusz az ukrán parlament a kijevi főtéren a Majdanon elesett ellenzéki tüntetőknek, családjuk pedig pénzügyi segítséget kap. Közben az államfői feladatokat idéglenesen ellátó házelnök Olekszandr Turcsinov bejelentette, az Egyesült Államok, az Európai Unió és az ENSZ is elismeri az új ukrán hatalmat. Viktor Janukovics ellen letartóztatási parancsot adtak ki tömeggyilkosság miatt. A bukott államfő egyelőre bujkál.
Mécsesek és virágok borítják a kijevi függetlenség terét, ahol néhány nappal ezelőtt még véres összecsapások voltak. Amíg álló barikádokat továbbra is tüntetők őrzik. Reméljük, hogy a változásokkal minden rendbe jön, ezért vagyunk itt és ezért haltak meg a bajtársaink, mondja egy fiatalember, aki már több hete kint van a téren. Miközben a tüntetők közül sokan még mindig elégedetlenek a fejleményekkel és továbbra is Viktor Janukovics fejét követelik, A parlamentben gőzerővel zajlik az egyeztetés. A megbuktatott államfőt támogató régiók pártja elhatárolódott Janukovicstól, és bejelentette, hogy ellenzékbe vonul. Közben a jogszabályok értelmében holnap hivatalosan is megkezdődik a május 25-ére kiírt elnökválasztás kampánya, bár egyelőre azt sem tudni, kik szállnak harcba az államfői székért. Az államfői teendőket átmenetileg is ellátó parlamenti elnök Olekszandr Turcsinov a koalíciós kormány megalakítását nevezte a legsürgetőbb feladatnak. A súlyosan eladósodott Ukrajnának ugyanis napokon belül pénzre van szüksége. A pénzügyminiszter azt mondta, nemzetközi adományozó konferencia szervezését kérik a nyugati országoktól. Közben vasárnap több városban is tüntettek az orosz barát keleti és déli régiókban. A krími Kercs városában a polgármesteri hivatal épületénél a tüntetők letépték az ukrán lobogót és az orosz zászlót húzták fel helyette. Kisebb összetűzés is volt Janukovics hívei és a kijevi tüntetők támogatói között. Kárpátalján Ungváron leváltották Viktor Pogorelov polgármestert, és a tüntetők egyik helyi vezéralakját választották meg ideiglenes városvezetőnek. A magyar határ közelében lévő Csapon pedig ismeretlenek ledöntötték a Lenin szobrot.
Ezt a több tonnás Lenin bronzszobrot az 1970-es évek közepén állították fel Csapváros központjában. 2000-ben került át a helyi nyugdíjas otthonba. Éjszaka ismeretlenek kidöntötték azt. A helyiek nem hallottak semmit.
Közben továbbra sem tudni, hol van a menesztett államfő Viktor Janukovics, aki ellen az ukrán rendőrség tömeggyilkosság vádjával adott ki letartóztatási parancsot. Egyes források szerint akár ezen a Donyecki rezidencián is lehet. A délkelet-ukrajnai régióban Janukovicsnak még mindig sok támogatója van, akik az európai integráció helyett inkább az Oroszországgal való szoros szövetségben látják Ukrajna jövőjét.
Az Ukrajnában kialakult helyzet is témája volt a visegrádi négyek, valamint Bulgária, Görögország és Románia külügyminisztereinek találkozóján. A több mint két órás egyeztetés után a visegrádi országok erről közös nyilatkozatot adtak ki, amely szerint támogatnak minden erőfeszítést, amely az ország stabilizálására irányul, emellett gazdasági fellendülést és politikai megújulást hoz. A magyar kisebbséget is érintő nyelvtörvény kapcsán, amely eddig a magyart regionális nyelvnek ismerte el több kárpátaljai nagyváros, a V4 elnökséget vezető magyar külügyminiszter azt mondta, rossz irány, hogy az ukrán parlament hatályon kívül helyezte a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt, de van ígéret arra, hogy a korábbinál egy jobb törvényt fogadhatnak el.
A regionális nyelvek használatáról szóló törvényt tegnap a kijevi rada hatályon kívül helyezte. Ez nem jó hír, de egyidejűleg kaptunk arról is hírt, hogy egy új, ennél reményeink szerint jobb törvényt fog elfogadni az ukrán törvényhozás. Egyébként ezt a hírt ma délelőtt az ukrán nagykövet itt Budapesten a vele folytatott megbeszélésen megerősítette.
Kormányzati szerepet adna az RMDS-nek Viktor Ponta román miniszterelnök, ha a liberálisok kilépnek a kormánykoalícióból. A szociáldemokrata pártnak a 26 magyar képviselővel együtt meg lenne a stabil kormányzáshoz szükséges parlamenti többsége.
A társadalmi békének is jót tenne az RMDS kormányzati részvétele. Ezt mondta Viktor Ponta román kormányfő egy televíziós műsorban. A politikus azt cáfolta, hogy a kormányalakításról tárgyalt volna az RMDS-szel, de megerősítette az együttműködés elvi lehetőségét. Arról fogok tárgyalásokat kezdeményezni, hogy a parlamentben is megalakuljon egy olyan többség, amely támogatja a Szociáldemokrata Szövetség majdani kormányát. Ettől függetlenül, ha a liberálisok meggondolják magukat, visszavárjuk őket a kormányba, mondta az RMDS kormányba hívását firtató kérdésre a kormányfő. A román kormány azért tárgyalhat az RMDS-szel, mert elemzők szerint napok kérdése a kétharmados többséget biztosító szociálliberális koalíció felbomlása. Az RMDS elnök azt mondta, a szociáldemokraták a magyar szövetséget eddig még nem keresték meg.
Amikor megkeresnek, akkor fogunk választani, nem a sajton keresztül adunk választ egy fel nem tett kérdésre. Tehát nem sietünk, nem vagyunk most helyzetben. Nincs helyzet, van úszélé, van kormányzati koalíció, van parlamenti többség. Hogy mi lesz, amikor megszűnik a gravitáció? Hát még kérem, akkor nem lesz gravitáció. Amikor az úszélében megszűnik a gravitáció, akkor majd meg fogja oldani a politikai pártok képviselete ezt a problémát.
A Szociáldemokrata Liberális Pártszövetség már a 2012-es választások előtt megállapodott az RMDS-szel, hogy szerepet kap a kormányban. Az elért kétharmados parlamenti többség tudatában azonban a liberálisok felrúgták a megállapodást. Viktor Ponta most felidézte, valójában akkori ígérete is kötelezi.
Bár a nyelvhasználati jogok adottak, hiányzik a civil polgári hozzáállás, ezért kell a bátorítás, fogalmazódott meg Nagyváradon az Igen Tessék kampány az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából tartott konferenciáján.
Kétnyelvű közönségszolgálat a Nagyváradi Szigligeti Színházban. A kulturális intézmény már megalakulásakor 2011-ben kihelyezte a kétnyelvű feliratokat és a román-magyar nyelvű matricákat az ügyfélfogadó irodákba.
A Nagyváradi Szigligeti Színház már az indulása után is a nyitás érdekében románul feliratozza a különböző előadásait, így az Igen Tessék program vagy meghirdetett eljáráshoz mi elég hamar csatlakoztunk.
Erdély szerte minden olyan intézmény kétnyelvű matricát kap, amely felvállalja a kétnyelvűségét. A román közintézményekben pedig kitűzőt viselnek azok, akik beszélnek magyarul.
Hogyha valaki bejön, és nem tud románul beszélni helyesen, vagy észreveszem azt a dolgot, hogy nem tud románul, akkor rögtön áttérek magyar nyelvre.
A Kolozsvárról indult mozgalomhoz tavaly a magyarországi Békés és Hajdú-Bihar megyék is csatlakoztak. Az itteni hivatalokban azokat az áttelepült románokat segítik az ügyintézésben, akik nem tudnak magyarul. Legutóbb az autómat, azelőtt pedig a házamat kellett átiratnom saját nevemre. Az önkormányzatnál egy románul is tudó alkalmazott segített nagyon készségesen, így nem voltak nyelvi problémáim, meséli ez a Romániából áttelepült hölgy. Erdélyben, Kolozsvár mellett Bánfi-Hunyad, Máramaros-sziget, Marosvásárhely, Temesvár és Nagyvárad is bekapcsolódott a programba.
Erdélyben már több mint 500 partnerünk van, az igény az folyamatos, a megkeresések folyamatosak, és egy kiterjedt aktivista háló, egy értékesítő háló próbálja felhívni a figyelmet a többnyelvűség, illetve a multikulturalitás fontosságára.
A cél az, hogy az intézmények mellett cégeknél, vállalkozásoknál is népszerűsítsék a kétnyelvűséget. Egy gazdasági felmérés szerint Erdély magyar lakta vidékein a vállalkozók 60%-a magyar alkalmazottat is tart, két nyelven reklámoz és magyarul is igényelhető szolgáltatást nyújt. A kétnyelvűségnek köszönhetően 20%-kal nőtt a forgalmuk is.
Tovább fejleszteni a határmenti gazdasági együttműködést a magyar és a szerb kormány. Ennek érdekében 29 ponton tervez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúrális beruházást. Ezeket az elképzeléseket tartalmazza a hétfőn Magyar Kanizsán bemutatott megvalósíthatósági tanulmány. A tervek szerint egyebek között felújítanak helyi utakat, bővítik a meglévő határátkelőket. A 2014 és 2020 közötti európai fejlesztési ciklus alatt több új határátkelő is épülhet.
Jelenleg több helyen is folynak az előkészületek, például a régi öszkei átkelőhelyet tervünk szerint még ennek az évnek a során megnyitjuk, illetve jövőre Bács-Szentgyörgy és Rasztina között nyitunk egy új határátkelőhelyet, valamint a meglévőket viszonylag komplex módon felújítjuk. A vasútfejlesztési projektek közül a kettő legfontosabb pedig az új Budapest-Belgrád gyorsforgalmi vasútvonalnak a kiépítése.
A szerbiai továbbtanulási lehetőségeket népszerűsítették a Zentai gimnáziumban azzal a céllal, hogy minél több magyar egyetemi hallgatót otthon marasztaljanak. Az egyetemre induló vajdasági magyar fiataloknak évente több mint egyharmada külföldön folytatja tanulmányait, de az iskola befejezése után csupán a 20%-uk tért vissza szülőföldjére.
Itt vannak a kivik, és az óra itt működik, és ez az egyetlen baszti, ami van.
Kísérletekkel, előadásokkal és vetítésekkel mutatkoztak be a szerb egyetemi karok a Zentai gimnáziumban. A nyílt nap célja az volt, hogy népszerűsítse a hazai felsőoktatási intézményeket.
Sokkal kevesebben mennek már Újvidékre, Belgrádra meg szinte alig, és ezért gondoltuk arra, hogy itt helyben megszervezzük a számukra, a szülőknek is és a gyerekeknek is megszervezzük ezt a nyílt napot, egyetemi nyílt napot, amire hál' Istennek 23 szerbiai egyetem jelentkezett, és ők vannak most itt.
A Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja, hogy a fiatalok otthon tanuljanak. Ezért indították az ösztöndíjprogramot is. Az MNT minden magyar elsőéves egyetemi hallgatónak havi 120-150 eurót biztosít. Akadnak, akik emiatt maradnak Szerbiában, még akkor is, ha kevésbé beszélik az államnyelvet.
Jelentkeztem a Szegedi Egyetemre is, de viszont az igazi célom az, hogy Belgrádba tanuljak tovább. Igaz, hogy a szerb nyelv nekem sem megy még teljesen tökéletesen, de szerintem úgy érzem, hogy egy szerb környezetben igazán tényleg meg tudnám tanulni.
A szerbiai egyetemeken kevés kivétellel csak a többségi nyelven oktatnak, ezért a Magyar Nemzeti Tanács nyelvi felkészítőket is szervez.
Braziliai Fülöp-szigeteki és új-zélandi látványosságokat is lekörözve az első helyre került a tordai sóbánya. Az amerikai üzleti portál a Business Insider listáján, amely a világ legcsodásabb föld alatti helyeit rangsorolja.
Körülbelül 25 méter mélyre vagyunk a föld felszínétől, és mindent, amit itt látnak, ez mind-mind só.
Magyarországról érkezett turista csoportot kalauzol a földgyomrában a tordai sóbánya idegenvezetője.
Ez egy kiemelő szerkezet, amit 1881-ben készítettek, és ezzel a géppel hozták föl a sót 100 méter mélységről.
Az egykori bánya emlékei, valamint a gyógykezelőterem mellett számtalan kikapcsolódási lehetőség várja az ideérkezőket. Játszótér, sportpályák, óriás kerék és panorámalift.
Sikerült összehangolni a régit az újjal, és ilyen csodálatos, hatalmas tárnák a világon nem léteznek. Ahogy felújítottuk, ugye 7 millió euró már is különlegesítette a bányánkat, és sehol a világon nem lehet 120 méter mélységbe a föld alatt csónakázni. Illetve sehol se a föld alatt nem lehet óriás kerekezni. Ez nálunk viszont megvan.
2013-ban 365 ezer turista volt kíváncsi a tordai látványosságra. A külföldről érkezők mintegy 60%-a magyarországi látogató.
Nem is gondoltuk, hogy ilyen gyönyörű, nem messze vagyunk innen, Nyíregyházáról jöttünk, és tényleg fantasztikus, hogy ilyen körülmények között gyógyulni tud az ember, el tudja tölteni az idejét, nem érzi azt a kényszert, hogy most egy helyen kell ülnie, hanem a legkülönfélébb dolgokkal foglalatoskodhat. Nagyon gyönyörű.
A föld alatti csónakázótó is rendkívül népszerű. A turisták közül kevesen hagyják ki ezt az élményt. Hamarosan újabb tárna megnyitását és wellness központ kialakítását is tervezik.
A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!